János evangéliumában fogunk olvasni a 13. részből, először a 12-től a 17. versig, majd pedig a 34. és a 35. verset fogom olvasni. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy neked egészen más terved van az életünkkel, mint ahogy azt a világ gondolja, mint ahogy azt mi magunk gondolnánk saját magunktól. Köszönjük neked azt, hogy azért adtad nekünk a hitet, azért gyújtasz bennünk lángra egy tüzet az irántad való szeretettel, hogy meg is tudjuk érteni ezt a másfajta tervet, és meg is tudjuk élni azt. Mert tudjuk, hogy a te hited nélkül, amit te adsz nekünk, mi nem vagyunk képesek azon az úton járni, amelyen te akarsz minket vezetni. Taníts minket ma is, a te szent igéd formálja az elménket, a gondolkodásmódunkat, hogy ne legyünk olyanok, mint a pogányok, ne éljünk úgy, mint a világban az emberek, hanem tudjunk úgy élni, ahogy te szeretnéd, hogy éljünk, hogy a te terved válhasson valóla a mi egyéni életünkben, a mi közösség életünkben, és a nemzetünk életében is. Így imádkozunk ma mindenkiért ebben az országban, hogy akárhol szól is a te igéd, ne térjen vissza dolga vézegezetlenül, és kérünk népünkért, nemzetünkért, hogy könyörülj rajtunk, könyörülj, hogy ne a gazdagságban, ne a pénzben keressük a boldogulást, hanem te benned, a te benned való hitben, a neked való engedelmességben. Köszönjük, hogy szól a te igéd ma gyermekeinknek is. Kérünk, hogy az ő szívüket is formáld, hogy már korán, fiatalon, akár gyermeki szívvel rá tudják bízni az életüket te rád. És imádkozunk azért is, ha ma van olyan ebben a teremben, aki nem ismer még téged, juthasson el a te megismerésedre, juthasson el a te benned való hitre, miközben hallgat téged, hallgatja a te igédet. Kérünk az ige szólójáért, te add a szájába te igédet, és te vezesd őt, hogy mit akar ma nekünk tanítani a Szentlélek. Így imádkoztunk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Nagyon örülünk, hogy a tegnapi munkanap ellenére ilyen sokan vagyunk ma délelőtt, és van ez a lehetőség, hogy tudunk együtt lenni, dicsérni az Urat, és tanulni tőle. Egy 5 évvel ezelőtt olvastam egy könyvet, a szerzőr Sipos Ette Almos, azóta az Almos már haza költözött az Úrhoz, de ebben a kis rövid könyvben, ő 15 fejezetben, ő írt arról, hogy hogyan láttam egykor, és hogyan láttam később. És ebben a könyvben ő 15 olyan terület az ő életében, volt egy olyan, amikor a fiatal hívő lelkészként valamit gondolt és tanított, és amikor ő idősebb lett, már nyugdíjas volt, akkor Isten végezte egy munkát az ő szívében, különböző dolgokban, és ő másképpen látta azokat akkor, mint amikor sokkal fiatalabb volt. És amikor olvastam azt a könyvet, és gondolkoztam azon, én azt tudok mondani azt, hogy nem tudtam teljesen együtt érteni minden, amit ő mondott. Volt olyan, amikor az én meggyőződésem az volt, amit ő akkor látott. De volt nagyon sok mindent, amit ő mondott, amiben én teljesen egyhangon tudtam együtt érteni azzal. És kezdtem gondolkozni az én életemben. Én hogyan változtam? Mi az, amit akkor gondoltam, és mi az, amit most láttam? És az az érdekes számomra, amikor gondolom különböző teológia kérdésekről. Én azt mondom, hogy én már több mint 40 éve hívő ember vagyok, és abban a 40 évben lényegében nem változtam. Esetleg abban az értelemben én tudok nagyon örülni abban, hogy amikor én még fiatal hívő voltam, olyan körökben voltam, ahol nagyon jó tiszta tanítás volt. És amikor idejöttem Magyarországra 25 évesen, már kialakult egy olyan teológia látás, amit a mai napig ugyanolyan. De mégis, ha én vizsgálom az én életemet, én azt látom, hogy van egy óriási változás, ami történt. És az a változás, hogy akkor én nagyon ragaszkodtam az igazsághoz, most is nagyon ragaszkodom az igazsághoz. De akkor abban az igazsághoz ragaszkodásban én hallandó volt vitatkozni bárkivel. Azzal a céllal, hogy én úgy éreztem, hogy az én feladatom meggyőzni őt, hogy az ő feladata úgy értelmezni az igét, pontosan ugyanolyan, ahogyan én. És sokszor egy kapcsolatban az volt a hangsúly, hogy meg kell győzni őt. Meg kell győzni őt. Vitával, szavakkal. És abban változtam, hogy én azt látom Jézus tanításában, hogy ő más helyre tette a hangsúlyt. Jézus tette a hangsúlyt a szeretetre. És ha én vizsgálom a saját életemet, és ha én nézem, mi a helyzet a mai egyházban, valahogyan azt kell elismernem, hogy kudarcot vállaltunk. Kudarc vállaltunk abban, hogy túl gyakran hiányzik a szeretet. A teológia, a dogma esetleg minden rendben van azzal, de valahogyan a szeretetben elfelejtettünk. Valahogyan nem értünk, nem hangsúlyozunk ezt elegi a mi életünkben. Kb. Egy évvel ezelőtt ismét olvastam egy könyvet, amit Francis Schaeffer írt, és a címe a ismeretről jelünk a szeretet. És konkrétan a Schaeffer írt, hogy mi az, amit kell, hogy legyen a hívő emberben a 20. század végén, amikor írt ezt. És ő azt mondta, hogy mi egy olyan világban éljünk, ahol most már mi nem fogunk meggyőzni embereket teológia vitakkal. Mert ő azt mondja, hogy a legtöbb emberben már egy olyan gondolkodásmód van, hogy nincs abszolút igazság. Szóval akkor az az abszolút igazság, amiben én meg vagyok, a mai napig meg van győződve arról, hogy azok az igazságok, amiben hiszek, azok abszolút igazságok. És nem csak igaz nekem, és nem csak igaz ma, és nem lesz igaz holnap. Nem, vannak olyan igazságok, amit sohasem változnak. De látom azt, hogy ezek az igazságokkal nem lehet meggyőzni embereket.
És akkor, mint keresztény ember, aki fontosnak tartom azt, hogy emberek megismerjenek Jézus Krisztus, mint személyes megváltót, fog kell tennem a kérdés magamnak, akkor hogyan lehet meggyőzni őket, ha nem a vitával? És a Schaefer ebben a könyvben azt mondja, hogy úgy lehet meggyőzni valakit, hogy a kereszténység igaz, ha mi tudunk szeretni egymást azzal a szeretettel, ahogyan Krisztus szeretett minket. És amikor olvastam ezt a könyvet egy évvel ezelőtt, tudtam azt, hogy a Harmat kiadó kiadta ezt magyar nyelven évekkel ezelőtt. És tudtam azt, hogy régóta nem kapható. És annyira fontosnak tartottam azt az üzenet ebben a könyvben, hogy én fölhívtam a Harmat kiadót, és azt mondom, hogy mi van ezzel a könyvvel? Mi lenne, ha közösen adjunk ki megint? És egy két héttel ezelőtt ismét megjelent ez a könyv. És amikor megjelent, én mondtam a Harmat kiadó vezetőjének, hogy ha én tudok, én nagyon sok lelkészel fogok beszélni, és fogok kérni azt, hogy az ő gyülekezetében ez legyen egy kötelező olvasmány. A könyv össz-vissza 60 oldal. Szóval nem egy túl nagy feladat, nem egy olyan 500 oldalas kötelező olvasmány. De az a meggyőződésem, hogy ha mi, mint hívőr nép tudnunk úgy szeretni egymást, ahogyan Krisztus szeret minket, akkor az emberek fognak látni ezt, és fognak mondani, ez jó. Van valami rendkívüli ezzel. Ez vonzó nekem. És ma délőtt egy kicsit tovább szeretnék beszélni arról, hogy ez hogyan történhet a mi életünkben. A felolvasott igében látjunk először egy példa, ahogyan Jézus kifejezte a szeretetet a tanítványok felé, amikor Jézus megmosta a tanítvány lábait. Jézus fölvette a szolga szerepe, és így tudta kifejezni a szeretet. Jézus hogyan szeretett minket? Az egyik, amit tudunk mondani, azt, hogy ő ott hagyta a mennyországot, és ő idejött ebbe a földbe élni, mint ember. Mert ő annyira szeret minket. Ha mi tudnunk gondolkozni ezen, mi nem tudunk ezt csinálni, de tegyünk fel, hogy mi annyira szeretünk a hangyak. Hogy mi azt mondjuk, hogy jó, én fogok fulalni azt a kényelem, ami van nekem, és én fogok hangyaként élni. Szerintem, ha mi gondolkoznunk arról, hogy milyen lenne hangyaként élni, senki nem gondolná, hogy nekik van egy jó, könnyű élet. Minden nap, amikor próbál átsételni a járdán, élet veszélyes neki, mert valaki fog rálépni. De valahogyan, ha mi tudnunk képzelni azt, hogy Isten annyira szeret téged, hogy ő egy hasonló lépestet. Ő otthatta azt, amit mi nem is tudunk képzelni, és ő idejött őre a földre, és nem jött ma, hanem 2000 évvel ezelőtt. Mi nem tudunk képzelni azt, hogy milyen volt az élet 100 évvel ezelőtt, amikor nem tudtunk csak oda besétálni az egyik szobába, és fölállítani a fűtést arra a szintre, amit akarunk. Mi nem tudunk képzelni azt, hogy mi volt 100 évvel ezelőtt, amikor a legtöbb ember nem a lakáson belül volt a WC, hanem a lakáson kívül volt. Mi egy olyan kényelemben éljünk. Mi nem tudunk képzelni azt, hogy 100 évvel ezelőtt az emberek nem tudtak bemenni a konyhába és nyitni egy hűtőszekrényt, és minden étel frissen maradt a nyár közepén. Jézus annyira szeretett minket, hogy ő kész volt leadni minden, ami neki jó volt. És ő azért csinálta ezt, mert ő szeret téged. És ő azért jött a földre. Amikor ő jött, látjunk az ő gondolkodásában, az ő viselkedésében, hogy ő kész volt foglalkozni bárkivel, aki fordult hozzá. A beteg, az éhes, a szegény. Jézus nem mondta azt, bocs, van valami fontosabb feladatom ma, hanem ő mindig tudta időt találni ezek az embereknek. Ő mindig kész volt szeretni őket. Olvasunk a Máté 9. részben, amikor Jézus látta a sokaságot, amikor látta a rengeteg ember. Mi volt bente? Az irgalom. A szeretet. Jézus egész élete azért volt a földön, hogy ő tudta mutatni azt a szeretetet. És a legnagyobb lépést, amit ő tett, azt, amikor ő adta az ő életet, értünk. Ma délelőtt, akik együtt voltunk az úrvacsorán, olvastunk a János 15. rész a 12. verstől. És ott a János 15-ben, a 12. rész, az ugyanaz, mint itt, amit felolvastunk, a 13. rész, a 34. versben. És a folytatás ott az, hogy hogyan szerette Jézust a világot, az volt, hogy ha valaki adja az életet, az a legnagyobb móra, hogyan valaki tud kifejezni a szeretet. És Jézus ezt tett. Ő adta az ő életet. Értünk. Ha ez igaz, hogy ha Jézus így szeretett, akkor ő azt mondta, hogy ti keresztény embereket, a ti feladatok hasonlóképpen szeretni. És én egy kicsit gondolkodom azt, hogy általában mi hogyan szeretünk egymást. Egymást a gyülekezetben, hogyan szeretünk azok az emberek, akivel találkozunk napról napra. És egy pár dolgot fölírtam magamnak. Az egyik dolog, amit mi csináljunk azok az emberekkel, az, hogy mi vitatkozunk velük. Mi próbáljunk meggyőzni őket, hogy ők rosszul látnak dolgokat, és mi jól látjunk. És a probléma ezzel nem az, hogy próbáljunk meggyőzni őket, hanem amikor mi próbáljunk meggyőzni őket, mi nem odaszálljunk az időt hallgatni, amit ők mondanak, és nem próbáljunk megérteni őket, hanem mi csak akarunk mondani, amit mi gondolunk. Gondolj bele, bármilyen kapcsolat, amiben vagy. Milyen érzés van benned, amikor a másik ember nem hallandó figyelni rád? Ami nem hallandó megérteni, amit te akarsz mondani? ilyen a szeretet, hogy mi odafigyelünk, hogy mi megértjük őket. Más szóval a szeretet, a mi szeretetünk nem önző. Az Új Szövetségben van három kifejezés, amit használtak a görög nyelven, amikor beszéltek a szeretetről. Az egyik szó az egy olyan szeretet, ami inkább a szexuális kapcsolatról érintett, és ez a fajta szeretet, ez a szó inkább egy olyan kifejezés, egy olyan gondolat, amit nem a valódi szeretet, hanem egy önző viselkedés. És ez inkább kifejez azt, hogy valaki akar kapni mástól, és nem akar adni. A másik szó, ami nagyon gyakran használtunk abban a társadalomban, a filéhó, a testvéri szeretet. És ez a szó, egy kicsit az volt a gondolat azt, hogy én adom neked, és te adsz nekem. Egy olyan kapcsolat, amiben van egyensúlyt. Hogy igen, én szeretem, én néha segítek téged, de az természetes az, hogy ha én adom neked, akkor a következő héten te fogsz adni nekem. És ez nem rossz. Tegnap kaptam egy e-mailt az egyik lelkésztől, és írt, hogy mi lenne, ha kedden találkozunk, kb. Egy hónappal ezelőtt találkoztunk, és ő írt, hogy mi lenne, ha kedden találkozunk, és menjünk ebédelni, és utána folytatta, hogy most én fogok fizetni. Azt jelenti, hogy múltkor én fizettem. Akkor kell az egyensúly. Én azt mondom, hogy valahogy ez nem egy rossz dolog, hogy mi találkozunk, és együtt ebédelünk, de és szeretünk egymást. De ez egy kicsit, amit látjunk ezzel a szeretettel, hogy adjunk és kapunk. De a keresztény szeretet, egy harmadik fajta szeretet, egy olyan görög kifejezés használtak, az agape. A szakemberek azt mondnak, hogy az Új Szövetség előtt ez a szó nagyon ritkán volt használva a görög nyelven. Egy olyan ismeret kifejezés. De a kereszténység, ahogyan ők használtak ezt a szót, akkor egy ismert szó lett. És az agape szeretet az egy olyan szeretet, hogy mi adjunk feltételek nélkül. Mi adjunk féltételek nélkül. Az első fajta szeretet az, hogy én kapok, én mindent kapok, de semmit nem adok. A másik fajta, a filéhó szeretet az, hogy én kapok, és én adom. Ez a harmadik fajta szeretet az, hogy én nem kapok, én csak adom. A motiváció ezzel a fajta szeretettel nem az, hogy én kapok valamit. Én meg vagyok győződve arról, hogy az ember, aki ezt csinál, valami formá az ő életében, ő fog tapasztalni az Isten áldását. De nem az az oka, hogy csinálom azt, amit csinálom. Én azért szeretem valakit, mert én ezt csinálom feltételek nélkül. És csak akkor lehet csinálni azt, ha én kapok azt a szeretet Istentől. Ha van ezt a fajta szeretet bennem, akkor azt jelenti, hogy én kész vagyok egy áldozatot hozni. Jézus az ő szeretetében ő áldozatot hozott. Szükség van arra, hogy mi is áldozatot hozunk a szeretetben. Az időnk kell. A kényelmünk kell. A pénztárcunkkal is. Egy áldozatot vár Isten tőlünk. A világ mit lát, amikor látnak az egyházat? Azt látnak, hogy az egyház csak azt akar kapni, minél több pénz az államtól? Vagy azt látnak, hogy az egyház használja a saját pénzük arra, hogy segítünk a szegények, a rászorultak, a betegek? Hogyan tudunk kifejezni a szeretet? Meg egy gondolat, Jézus úgy kifejezte a szeretet felénk, hogy ő kész volt megbocsátani a mi bűneinket. És ő kész volt mondani az embernek, hogy én többet nem fogok fölhozni ezt a bűnt, amit te tettél a múltban. A Schaefer említette az ő könyvében az a történet, amit olvasunk az első Korintus levélben, amikor a gyülekezet kellett fegyelmezni az egyik gyülekezeti tag, aki bűnben élt. Azt nem jelenti, hogy mi nem figyelembe veszünk az, ami rossz. De érdekes, hogy a Schaefer hangsúly az az, hogy amikor olvasunk a 2. Korintusban, ha jól emlékszem a második részben, ő azt mondja, hogy ugyanazt az embert most kell megbocsátani és visszavenni a közösségbe. Képesek vagyunk ezt csinálni? Képesek vagyunk követni a Jézus példáját? Ahogyan Jézus képes volt megbocsátani a bűnös asszonyt. Ahol Jézus képes volt megbocsátani a vámszedő. Jézus tudta megbocsátani, és egy új lehetőséget adni neki. Szükség, hogy mit csináljunk hasonlóképpen. Mi nem fogunk megnyerni a hitetlen ember azzal, hogy mi vitatkozunk. Mi nem fogunk nyerni a hitetlen ember azzal, hogy mi ítéljünk. És amikor mi találkozunk velük, az első dolog, amit mi csináljunk, mi kezdjünk mondani neki, hogy mi az, ami rossz az életében. Azzal nem fogunk megnyerni valakit. Mi nem fogunk megnyerni valakit, ha mi, mint keresztények, mi azt mondjuk, hogy hú, mi óvatos kell lennünk ezek a világi emberekkel, ezek a bűnös emberekkel, mi akarunk kerülni őket. Biztos már említettem ezt, amikor Los Angelesben kézilabdáztam, minden edzés után akivel játszottam, ők mentek egy kocsmába. És én, mint keresztény ember, én azt mondom, én nem fogok menni egy kocsmába velük. Az nem szabad nekem. És az utolsó nap, amikor voltam edzésen, mielőtt jöttem Európába, akkor mentek a kocsmába, és akkor én azt mondom, akkor most megyek velük, mert ez az utolsó alkalom, hogy találkozom velük. Amikor oda mentünk, kiderült, hogy ez nem is volt kocsma, hanem egy olyan hely, ahol az ember tudta pizza rendelni. Persze ők majdnem mind egy sört rendeltek, de semmi probléma nem volt azon. És akkor rájöttem arra azon az estén, hogy egy másfél két év keresztül lett volna lehetőségem beszélgetni ezek az emberekkel. És az, hogy én annyira akartam kerülni ezt, nem éltem azzal a lehetőséggel. Hibáztam. Másképpen kellett cselekedni abban a helyzetben. Nem maradt lehetőség szeretni őket, megismerni őket, mert túlságosan féltem valamitól, amitől nem kellett volna félnem. Hányszor van az, hogy mi hívő emberek kritizáljunk egy filmet, vagy egy könyvet, ami a világban megjelenik, és túl világi. És hányszor van az, hogy mi kritizáljunk ezeket, de sohasem néztünk meg, és sohasem olvastunk. Csak hallottunk, hogy valaki mondta, hogy ez rossz. Szerintem nagyon óvatos kell lennünk. Nagyon óvatos kell lennünk. Ilyen folyta kritikákkal. Mint hívő emberek, a mi feladatunk szeretni egymást, ahogyan Jézus szeretett minket. És én meg vagyok győződve arról, hogy ha mi ezt tudnunk csinálni, az Isten segítségével, akkor a kívülállók fognak észrevenni azt, hogy van valami más itt, hogy van valami jó itt. Ez tőlünk függ. Ez tőlünk függ, hogy mi tudunk-e elfogadni azt, amit Jézus parancsolatként adok nekünk. Szeressetek egymást. Arról fogják megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Nem azt, hogy ha minden teológia kérdésben van teljes együttértés. Nem azt, hogy ha nagyon jól tudsz védeni a hitedet. Hanem azt, hogy szeretitek egymást. Magas a mérce, de lehetséges, ha Krisztus benned él. Imádkozunk. Édes Atyánk, örülünk, hogy te nem kérsz olyasmit tőlünk, amit te nem vállaltad. Örülünk, hogy nem kérsz olyasmit tőlünk, ami képtelen nekünk. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk önzetlen lenni, és tudunk szeretni egymást. És imádkozom azok, akik még nem ismernek téged. Imádkozom, hogy ők tudnak látni azt a szeretet bennünk. És azt tudna vonzani őket hozzád. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.